És megy,
és
működik.
On vagyunk.
Yes. Elnézzük a
Arihó.
Mi a helyzet?
Én arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk olyan dolgokról, ami például a mi generációnknak most aktuális. Uh-huh. Tehát olyan dolgokról, ami így a 30-as embereket érinti, de nem csak őket érintheti. Uh-huh. De szerintem van most egy csomó olyan dolog, mert hogy fejted is, hogy egyébként itt volt pont az előbb a Csaba.
Igen.
És hogy lehetséges az, hogy midlife crisis 30 évesen. És ugye ennek van a másikja, tehát nem az életközépi válság, hanem van ez a kapunyítás is.
Igen.
De azt szerintem az nem erre az időszakra vonatkozik. Igazából, na most, hogy így belevágtam a közepébe az immediate részsel, de hogy amiről beszélgetni szerettem volna ma, az főként ez, ha már így kimondtuk, tehát, hogy akkor az életközépválság, vagy úgy általában egzisztenciális válságok, uh-huh. átfogóan, és hát úgy, hogy nem szakértői szemmel. Tehát, hogy érdekel a téma, meg olvasom, meg ilyenek, de hogy igazából mi csak két srác vagyunk, akik pont ebben az életkorban vannak, és így megosztják.
Ebben vagyunk.
Megosztják egymásról a gondolataikat erről. Úgyhogy ez semmiképpen nem egy szakértői állásfoglalás, nem tudom, inkább egy ilyen beszélgetés egy asztalnál, ami megint csak egy ilyen, hát akár már így közhelyként puffogtatott frázis podcasteknél, hogy ez mennyire így olyan, mintha csak így leülnénk beszélgetni, de hát igazából itt ez történik, úgyhogy ezen itt nincs mit szépíteni, tehát itt erről van szó.
Igen.
És hogy erről szeretnénk beszélni, tehát hogy egzisztenciális válságok, és akkor meg, amit még így hozzávennék, az a Maslow piramisnak a csúcsa, az önmegvalósítás, amit Maslow önmegvalósításnak hívott, uh-huh. és hogy ezek hogy működnek együtt, mik történnek. Először is, amiről szeretnék beszélni, azok ezek, meg a személyes kapcsolódásaink hozzá. Aztán majd ez közben kiderül, hogy ki mennyire akar belemenni, így, nem tudom, így magánéletibe, meg így tényleg nagyon részletes személyes aspektusokat megosztani, uh-huh. de így kicsit azt érzem, hogy legszívesebben úgy mennék, hogy a nagyobbtól távolítok a kisebb felé. Tehát én úgy kezdeném ezt el, hogy megfogalmaznánk általában, hogy nekünk mi a már meglévő tudásaink ezekről az életközépi válságokról, Maslow piramisról, önmegvalósításról. Mm. Ez egyébként nagyon sok téma, szóval ez így következő 6 órában is beszélgethetnénk erről, de nem fogunk. Tehát, hogy először is a nagyobbtól mennénk a kisebb felé. Kezdenénk azzal, hogy általánosságban mit lehet erről tudni, és aztán megfolytatnánk azzal, hogy milyen személyes kapcsolódásaink vannak hozzá.
Mint egy személyes ülésen.
Yes, de nem feltétlenül nem feltétlenül muszáj szerintem megtartani ezt a sorrendiséget, mármint ha akármelyikünknek van egy közbe kapcsolódás, azt szerintem így hozzá lehetne tenni, hogy én most itt tudok ehhez kapcsolódni.
Oké.
Okay. Mondjunk valamit egyébként magunkról, mármint hogyha valaki ezt nézni fogja.
Persze, mutatkozzunk be szerintem úgy nagyjából, hogy mindenki kontextusba kerüljön, hogy a midlife crisisunk hogy is néz ki, vagy hogy tudunk hozzá kapcsolódni. Lehet, hogy pont a néző is abban van, vagy olyan élt szakaszt, vagy olyan szakmát végez, amiben mi is vagyunk, és így még könnyebben fog tudni kapcsolódni, úgyhogy szerintem persze.
Jó.
Mutatkozzunk be nagyjából, kik is vagyunk mi.
Jó, akkor kezdem én, az én nevem Stegler Tamás, 33 éves vagyok, Y-generációs, ahogy ezt mondani szokták, millennial, jelenleg szakfordítóként dolgozom, nemrég, tavaly, júliusban vágtam bele az egyéni vállalkozói létbe, és sok területen kipróbáltam magam, többek között amatőr színjátszás, voltam előadó is önismereti témákkal kapcsolatban, illetve hát nagy szerelmem a nyelv, úgyhogy angol szakfordító és tolmácsként is dolgozom, illetve az a vállalkozásomnak a fő tevékenység köre. Úgyhogy ezt kell rólam tudni. Amit még érdemes tudni az, hogy szintén nagy szerelmem a spiritualitás, és nem így akár mi a spiritualitáson belül, hanem főleg a hindu filozófia, a spirituális filozófia, és azon belül is a jóga filozófia, és azon belül is az advaita védanta irányzat. Úgyhogy lehet, hogy majd innen is fogok egy-két dolgot behozni. Emellett még érdekel a pszichológia, úgy általában a pozitív pszichológia, a Csíkszentmihályi féle dolgok például. Úgyhogy ez érdekel engem, meg szeretem a Wolves in the Throne Room nevű zenekart, ami a pólomon is van, és ez egy kis reklám nekik, mert rohadt jó zenéket csinálok, és szerintem nem ismerik őket eléggé.
Guerrilla marketing on.
Yes. Mondj akkor te is magadról valamit. Sokkal jobb egyébként, ha egy kérdésre válaszolunk, mert akkor úgy saját megélésem.
Igen, hamarabb kijön rá a válasz. Hát, sziasztok, én Kukoly Dávid vagyok, 32 éves, igen, hamarosan 33 leszek én is, és hát én online marketingesként dolgozok fővárásban, egy szoftverfejlesztő cégnél, mellékállásban pedig, hát igen, elég sok szálon fut az életem, freelancerként tevékenykedem, illetve az elmúlt időszakban hoztunk létre egy kis digitális stúdiót egy partneremmel, ahol ilyen B2B célzással startupoknak hozunk létre weboldalakat, illetve kampányokat bonyolítunk le.
Szerintem tekerjük le amúgy ezeket a füleseket nullára, mert mit hallanék egy kis visszhangot.
Aha, az igazából ennyi.
Mind a kettőt, aha.
Egyest.
Másikat is, igen.
És hármast.
Yes.
Szóval, igen, sok szálon fut az életem. Van egy személyes kis projektem, amire itt a Magenta Crafton délelőtt vettük fel az anyagot, ez a marketing pszichológia. Én is nagyon nagy szerelmes vagyok a pszichológiának, és a marketingnek is. Mind a kettőt nagyon szeretem, és most már úgy vagyok vele, hogy tudatosan alkalmazom a marketingben a pszichológiai hatásokat, tényezőket, hogy még hatékonyabb legyen egy-egy kampány, de nem visszaélve azzal. És hát ennek a kezdeményezésnek is a célja az volt, hogy a marketinget és a pszichológiát tudjam kombinálni, és ezt valamilyen elérhető, érthető formában kommunikáljam a célközönségem felé. Szóval tudatosan próbálok építeni egy kis self-branding irányt, tök jó lenne egyébként ezzel később foglalkozni, előadni a témában. Úgy érzem, hogy eléggé nincs a téma, vannak magyarországi képviselői, de attól függetlenül szerintem mindig van hely egy új aspektusnak, ezt szeretném betölteni én. Meglátjuk, hogy sikerül, azon vagyunk, hogy jó legyen. Hát mi sorolhatnám egyébként, az utóbbi időben elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumban külsős óraadóként, ez a főállásomhoz köthető, szóval már a public speaking valamilyen basic formában elindult kisebb célközönség előtt, illetve hát vannak mindenféle projektjeim. Most például egy webáruház van félrerakva, standerre rakva, azt is majd valamikor el kellene indítani, csak ugye hát már úgy vagyok, hogy freelancerként és alkalmazottként is van egy bizonyos időerőforrásom, amivel gazdálkodhatok, és ezt ezzel próbálok menedzselni. Ezt próbálom úgy menedzselni, hogy beleférjen az is, hogy még élek. Amellett, hogy értéket teremtek, és próbálom még inkább megerősíteni magam egzisztenciális és karrier szempontjából. Ja. Elfoglalt emberek vagyunk, de talán magunknak generáltuk ezt a sok elfoglaltságot annak érdekében, hogy még stabilabban éljünk, nem is tudom. Talán ez lett az első kérdés. Miért van erre szükség, hogy ilyen sok szálon fusson egy ember élete?
Hát én megkérdezném azt is, hogy van-e erre szükség?
Alapvetően van. Én például olyan ember vagyok, ahogy te már a polodra hivatkoztál, én a piros színt szeretem, és ugye van ez a diszkes elmélet, pirossága, kék, zöld személyiség, mindegyik más-más típus.
Ez honnan ered, vagy én? Ha most mondanám azt, hogy egy nézőnk nem tud erről semmit, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy én sem tudok semmit erről a személyiség típus feloszlásról. Kihez köthető, vagy erről mit lehet tudni?
Hát megmondom őszintén, hogy a historikus és a wikiét azt nem olvastam meg idefele menet, szóval nem tudom, hogy pontosan hogy. Aha. Tudom, hogy Magyarországon nem olyan régen lett behozva, talán 10-20 évvel ezelőtt. Igazából ez a
munka... És milyenek a neve?
Diszk személyiség típusok. Ennek a lényeg igazából az, hogy négy fő személyiség típusra bontja az embereket, piros, sárga, kék és zöldre. és ez főleg a munka nyelvére lefordítva tud nagyon-nagyon sok segítséget nyújtani a csapatvezetők számára. Azért, mert ahogy felépül a diszk, azt hiszem kék, piros, sárga és zöld. És itt vannak ellentétben álló színek, meg egymás mellett lévő színek. Uh-huh. És tegyük fel, a kék a sárgával ellentétben áll, ez tipikusan egyébként két ellentétes személyiséget jelent. Ha most elmegyünk a színekre, a kék az analitikus személyiség, beállítódottság, a piros az ambíciózus, az a klasszik CSS emberke, uh-huh. aki nem sértődik meg, hogyha azt mondod neki, hogy hé-hé-hé, ácsi, vagy vegyél vissza, ő nem veszi magára.
Aha.
A sárga pedig tipikusan ez a kreatív forma, akinek a figyelmet egyébként könnyen el lehet terelni, nagyon lelkes tud lenni dolgok iránt, viszont a kitartását nem feltétlenül tartja meg egy-egy irányba. És így tovább. A zöld pedig úgy tudom, hogy ott az empátia van eléggé kimaxolva, az a legerősebb készsége, és ő tök jól működik együtt a sárgákkal és a kékekkel.
Aha.
A sárga a pirossal is a zöldekkel, és így tovább, és így tovább.
Aha.
A sárgáról egyébként az is beszéltem többet, mert én ezt évről évre kitöltöm, és tök érdekes látni azt, hogy négy évvel ezelőtt kezdtem ezt a tesztet kitölteni, és akkor még domináns volt nálam a sárga. Ugye ezeket úgy kell képzelni, hogy nem mindenki egy 100% sárga.
Ezt kérdezni is akartam egyébként, tehát hogy itt ugye azt derítjük ki, tehát hogy mi, ezek a személyiségjegyek, ugye akár több is egyszerre jelen van mindenkiben.
Igen. Csak más-más dominanciával.
Aha, és hogy ilyenkor az arra irányul a teszt, hogy kiderítsük, hogy melyik a domináns bennünk.
Így van.
Abban az életszakaszban, amikor éppen csináljuk a tesztet.
Így van. Többféle teszt van, nyilván minél részletesebb, annál jobb a végeredmény,
aha.
és ki fog derülni, hogy 100%-ból hány százalék vagy. Kék, zöld, és így tovább, és így tovább. Uh-huh. És ugye domináns színek azok mindig vannak, és ugye azok jelentik inkább a személyiség típusodat. Nálam a sárga volt mindig domináns, és a piros hát valahol másodrangban, de eléggé el volt maradva. És az utóbbi években, amikor már beleálltam ebbe a freelancer dologba, hogy munka mellett még csinálok ezt-azt, akkor valahogy a piros elkezdett erősödni, és most már egy két év hát katás mellékállású vállalkozóként sokkal-sokkal erősebb lett a piros, és hát is vette az uralmat. És most már a piros a domináns színem, de azért még nagyon-nagyon sok nagy százalékban van bennem sárga. És ez tök jó, hogy egyébként, hogy így fejlődött, és balanszba került. De érezhetően más, hogy kommunikálok például azokkal az emberekkel, akik ezeknek a személyiségjegyeknek az ellentétpárjai. Ugye egy pirosnak nehéz mondjuk megetenie magát egy zölddel, mert úgy hathat egy-egy kifejezés a zöldre, hogy mondjuk a lelkére veszi azt, amit egyébként nem kellett volna. Én emellett nagyon nehezen jövök ki olyan emberekkel, és nagyon nehezen dolgozok, inkább azt mondom, nagyon nehezen dolgozok együtt olyan emberek, akik teljesen ez az analitikus szemlélet, amikor tudod, mindig a számok dominálnak, persze a számokat szem előtt kell tartani az online marketing világában is, sőt, de hogyha csak ez a megfogható eredmény, akkor igazából elveszlik a kreatív alkotóerőnek a lényege, hogy olyan dolgot csinálsz, ami valóban egyébként egy megfoghatatlan értéket is jelent. Uh-huh. És így nagyon nehéz megtalálni ezt a kommunikációs szintet, hogy mind a ketten tudjunk egymással működni. És a diszk igazából ebben segít, hogy megismered magadat, hogy te benned melyik a domináns szín, bekategorizálod jóformán magadat, és ezeknek az ismeretében nyitsz olyan emberek felé, meg kezdesz el velük kommunikálni, hogy már ismered, hogy vele egyébként nehezebben működök együtt, oké, akkor ő olyan, meg valószínűsítetően, akkor megpróbálok az ő nyelvén keresztül szólni hozzá, a számok alapján, és mit ad akkor az Isten? Hát könnyebben kijöttök egymással, könnyebben tudtok, hatékonyabban tudtok együtt dolgozni.
Aha.
És lényegében igazából ez a diszk, hogy a munkanyelvére fordított pszichológia, a kategorizálás és embereknek az együttműködésnek a hogyanját foglalja össze. Én szeretem, de azért a magánéletre átültetve ez nagyon egyszerű, nagyon kisarkított példa lenne. Nem hiszem, hogy annyira alkalmazható a diszk mondjuk egy párkapcsolat esetén, az teljesen más.
Aha.
munka esetén viszont tök jó használható, ott a helyén van kezelve, de az ember sokkal több rétűbb személyiség, mint 4 darab szín.
Ez így van. Meg erre én nagyon sokat tudnék most reflektálni, mint hogy sok gondolatom jött közben. Csak először is menjünk vissza oda, hogy ezt miért mondtad el. Miért volt ez fontos, hogy te piros vagy?
Mert említetted azt, hogy milyen póló van rajtad.
Igen.
És említetted azt, hogy van ez a zenekar, aki szerinted alulértékelt.
Who's in the throne room? Még igen? Egyszer. Igen, igen, egy igen, name igen. Dropping.
Igen, igen, igen. És én is arra gondoltam, hogy hú, tök jó, ez egy frappáns intro szöveg, akkor én is valahogy akkor utalok a saját pólom színére, ami igazából mintát nem tartalmaz, cserébe tök egyszerű. Yes. Viszont egy szint egyébként, igen, ami ezt tudom kötni most. Hát így, ja, pszichológiai szempontból magamat.
Aha. Jó, én most azt csinálom, hogy én magamra venném annak a feladatát, hogy ezt hogy fogok összekötni az élet középválsággal, amit te mondtál. Mert hogy ez is egyfajta önismeret. Szerintem az ilyen tesztek is egyfajta önismeretek. És,
így van.
Nem akarok így az elején már az első adásnál nagyon, nagyon olyan dolgokkal foglalkozni, amihez kell háttértudás, tehát hogy amihez sok lábjegyzetet kéne ide raknom. De említettem még az elején, mielőtt elkezdtük, hogy nagyon érdekel engem a jóga filozófia, jóga pszichológia. A nézőknek biztosan nagyon sokaknak hát van egy ilyen általános asszociációnk, hogy a jó az a testmozgással egyenlő, az ászan a gyakorlással egyenlő.
Abszolút.
Az egyik Szálmi Szárva Priyananda az egyik beszédében pont utalt rá, hogy volt egy karma jóga előadás, és volt egy hölgy, aki eljött matracsal. És hogy nem mindegy jóga szőnyege, hogy nem mindegyik jóga az ászan a gyakorlásról. Szóval hát ez az elsődleges asszociációnk, ezt látjuk mindenhol, de amúgy a jóga, mint szó, az egységet jelent. De szerintem, ha én tovább akarok menni, akkor ez az elején ez nem csak egységet jelenthetett, hanem harmóniát is. És ez egyfajta visszatalálás önmagunkhoz, a valódi énünkhöz. És hogy ezt miért hoztam be? Hogy adjak egy kis lábjegyzetet, hogy ennek a jogának többféle irányzata is van, és nem fogok mindegyikre kitérni, de van egy konkrét irányzat, amit úgy hívnak, hogy nyána jóga, vagy úgyis magyarosították, hogy nyána jóga, csak azt a dzsét, azt most le fogom hagyni, mert megadom magamnak ezt a kényelmet. És ez a bölcsesség tudás útja. Ugye mindegyik jóga más csinál, most egy párat említek, csak a bhakti jóga az Isten szeretet útja, a karma jóga az a helyes élet útja, jótékonykodás, stb. A rádzsa jóga az főleg a gyakorlatokra fókuszál, az főleg a meditációra fókuszál. A nyána jóga az meg főleg a bölcsességekre, bölcsületekre fókuszál. És hogy ezt is miért mondtam el, mégis valamennyi lábjegyzetet adok, hogy a nyána jóga egyik szerintem meghatározó könyve, ami nekem aki is, mert azt tudja, hogy sokat szoktam ezt a könyvet említeni, az a Yoga Vasishta.
Igen.
És ebben egyébként a szabadság 4 alappillérének az egyik, amit megnevez, ez a self-knowledge, az önismeret. De ezt ő ebben a kontextusban nem szó szerint érti. Ugye, ha behozzuk azt, hogy self-knowledge, vagyis önismeret, akkor, és ezt szokták egyébként magyarosan is átérni, szóval ez most így nem half English, de hogy a self, hogy mi a self, hogy amit úgyis fordítottak magyarul, hogy önvaló, de hogyha a pszichológiai selfet nézzük, akkor ez maga a személyiség. De amire a jóga vasista utal, az átmanyána a self-knowledge-ként, ez a szanszkrit kifejezésre, az átma, tehát az átmanra, az önvalóra utal. Amit, hogyha picit visszabontanám, és tényleg kibontanám itt teljesen az egésznek a jóga filozófia aspektusát, akkor ez egy mélyebb réteg, mint a személyiségünk, az átman. Az önvaló az egy mélyebb réteg, mint a személyiségünk. Tehát, hogy ő, amikor azt mondja a jóga vasista, hogy self-knowledge, hogy önismered, akkor arra utal, hogy önmagamnak a teljes megismerése. A lehető legmélyebb szinteken. És most nem kezdek itt bele ennek a deista aspektusaiba, mert azt is tudom, hogy manapság inkább a materialista narratívák az inkább elfogadottak és elterjedtek. De az, hogy mit jelent az átman és mit jelent az önvaló, ennek nagyon sok metafizikai, illetve egy nagyon jelentős metafizikai dimenziója van. De visszatérve, tehát ugye ezt úgy fogalmazta meg, hogy az önismeret az egyik út a szabadsághoz. És én ezt, ha ebből ki szeretném venni, és azt mondom, hogy nem spirituálisan nézzük meg, mit nyerhetünk az önismerettel, akár a pszichológiai dimenzióját is megvizsgálva, akkor, hogy, és most összekötném, akkor az egzisztenciális válságokkal, és akár az életközépi válságokkal, akár azzal a válsággal, ami a 30-as éveid környéken előfordult, és egyébként ennek is megvizsgálhatjuk, hogy mik lehetnek az okai, pusztán nem átfogó tudományos szempontból, hanem a saját életünkre vetítve fenomenológiailag. Tehát, hogy megnézni, hogy empirikusan hogy tudunk ehhez kapcsolódni, miket tapasztaltunk, amik szerintünk okozhatják ezt. Az majdnem a mi dolgunk lesz, hogy ezt szépen statisztikailag alátámasz-e valaki, hogy általában mit szokta ez okozni. Valószínűleg vannak már ilyen kutatások, de most nem is ez a fontos. Hanem, hogy szerintem van az, hogy válasz lehet egy egzisztenciális válságra az önismeretünk elmélyítése, és ugyanakkor kiváltó oka lehet szerintem egy egzisztenciális válságnak az önismeretünk hiánya. Mit gondolsz erről?
Igen, ez az utolsó akad be, az utóbbi. Ez a kiváltó oka lehet az egzisztenciális válságnak az önismeret hiánya. Ez abszolút, egyetértek vele. Az utóbbi időben raktam elég sok erőforrást abba, hogy még inkább megismerjem önmagam önismereti szinten, és abszolút. Az elmúlt években nagyon jellemző volt az, hogy oké, hát akkor elértem a bizonyos harmadik X-et. Amúgy visszatérve, de most fél mondat erejé kitérve, hogy a 30. születésnapom előtt rendesen nem vártam. Én rá voltam parázva a 30. születésnapomra, mert hozzáköltöttem egy olyan mérföldkőhöz, ami után minden más lesz. Most olyan nagybetűs élet, mint hogyha kicsit ez eltolódott volna. A 14-es évekből lettek a 20-as évek, és a 20-as évek pedig a 30-as évek, és erre ugye ráerősítenek például a szülők is, akik ugye teljesen más dolgot csináltak 20 éves koraik során, mint 30-as évei során. És jófaján a mai korban én úgy vettem észre, hogy a mai 30-asok csinálják kb. Azt, amit 20-30 évvel ezelőtt az akkori 20-asok. Itt most gondolok a gyerekvállalásra, az elköteleződésre, munka, párkapcsolat szempontjából, letelepedésre, és mi pedig jelenleg ott vagyunk, hogy rengeteg lehetőségünk van mindenre, és ennek a szabadságát nem akarjuk feltétlenül elengedni túl korán. Na de akkor hogy is jutottunk ide ki? Igen, úgy jutottunk oda ki, hogy talán emiatt jött ez a 30. születésnapán ez a para, hogy akkor pontosan mi is, hogy fog történni. Elképzeltem már nagyjából, hogy akkor is fog alakulni az életem, mégse úgy alakult, és igen, igazából ezt követően jött az, hogy akkor most már tényleg gatyába kell rázni itt a dolgokat, hogy és valóban egyébként magamért felek, eddig is magamért feleltem, de ezt követően most már sokkal komolyabban kell venni. Most már félre kell rakni lakástakarék pénztárba, kell, hogy legyen egy házad előbb-utóbb, egy tipikus magyar álmod, tudod. Ház, kutya, autó, feleség, gyerekek, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És mondhatni, ezzel egészült ki a Maslow piramis csúcsa ezekkel a magyar álom elképzelésekkel, meg feltételekkel, csak ezt követően jöhet az, hogy boldog lehetsz. Na, hát nagyjából egyébként én így is éltem az elmúlt években, és éreztem azt, hogy miután elkezdtem munkamenet vállalkozóként is tevékenykedni, akkor nyilván szertettem plusz bevételekre, ami közvetlen hatása volt a saját önbizalmamra is, ami egyébként tök durva, de valóban így történt. És ahogy láttam a számokat mozogni a bankszámlán, annyival kezdtem magam érezni nyerekben, hogy akkor csak haladok én valamilyen irányba, tök jó, de mikor már úgy ráeszmélsz, hogy lehet, hogy ez nem igazán egy jó irány. Hát ez csak kompenzálás. Lehet, valami hiányzik, és akkor ezzel erősíted. Na, akkor indult el a gondolata annak, hogy itt az önismeret mélyére kéne menni, mert egyrészt anyagiakból, pénzből sosem lehet elég, sosem fogod azt mondani, hogy na most már tényleg ott vagyok, hogy akkor király. Ha pedig mégis, akkor az egy olyan szám, amit csak úgy érsz el, hogyha túlhajszolod magad, az pedig az egészséged rovására is mehet. És hát amikor felfedeztem ebben a gondolatban azt, hogy lehet, hogy igaz rám is, hogy akkor túlmunkával és bankszámlagyenleggel akarom túlkompenzálni a saját önbizalomhiányomat, az már úgy elindította, hogy ezzel foglalkozni kell. Valami ott van ott azért mélyen, amivel tényleg haladni kell. És sokkal inkább tenném függővé azt, hogy az ember akkor válhat, meg kerülhet egyenesbe, hogyha magát ismeri meg teljesen, és hát ő magával békül, kiboldogul, ahelyett, hogy megpróbálna egzisztenciálisan megerősödni minden áron, és szétterhelve magát, próbálna mindenféle plusz munkát bevállalni. Jó, most egyébként ez furán hangzik, mert pont ezt csinálom, de itt azért szintén ez egy folyamat része, hogy ezeket szépen kipróbáld, levalidáld, működik, nem működik, ki tudod-e szervezni, nem tudod kiszervezni. De úgy vagyok vele, hogy ezeket nem próbálnám ki, akkor mindig hajtanak kíváncsiság, hogy miért nem próbáltam ki. Akkor még volt rá időm, energiám, úgyhogy most ezt az évet én még annak szánom, hogy mindenféle ötletet, amit felszedek a fazekas lábos mélyéről is felkaparok, akkor azokat valamilyen szinten talpra állítom, hogy működőképesek-e vagy sem, és hát a következő évben pedig már más irányt venne az életem. Ahogy igazából haladok az önismeret útján, úgy valósítok meg olyan dolgokat, amik valóban nem csak a pénzről szólnak, hanem hozzá is tesznek az életemhez, és igazából ez alapján szeretném szűkíteni azokat a dolgokat, amikkel foglalkozok. Uh-huh. Most például abban vagyok, hogy tanítás nagyon-nagyon vonzott mindig is, most ott ez a lehetőség, kipróbálom, aztán meglátjuk, hogy fog alakulni. Most jelenleg boldoggá tesz abszolút. Sokkal boldogabbá tesz, mint hogyha beállítanék 2-3 új PPC fiókot, és akkor azt automatizálom. Uh-huh. Kicsit többet ad, hogyha tudsz valakinek közvetlen segíteni. Tudást adsz át, vagy segítesz, vagy akármi.
Mindjárt reflektálnék egyébként, de kicsit úgy érzem magam, mint aki otthon égve hagyta a gázt. Én azt mondom, hogy ezeket ne állítsuk meg, hanem hallgassuk meg, hogy eddig milyen minőségű a felvétel, csak hallgassunk bele egy picit, és utána reflektálok ezekre, amiket elmondtál.
Rendben van.
Beszéltünk róla, még mielőtt elkezdtük, meg lehet, hogy már a felvételben is van erről egy pár szó az elején, már most nem emlékszem, hogy miről beszéltünk az elején, de hogy fogunk beszélni a Maslow piramisról is.
Igen.
Ugye biztosan nagyon sokan tudjátok, itt az emberi szükségleteknek van a piramis összerakva, ezt ugye Abraham Maslow csinálta, ez amerikai pszichológus. Az alsóban vannak az ilyen alapvető szükségletek, mint élelem, biztonság, tehát ami az alapvető működésünkhöz szükséges, és így folyamatosan, ahogy megyünk felfelé, jönnek az extra szépségek, most ezt nem fogom tudni fejből elmondani, és nem is akarom, de az a lényeg, hogy mindenki meg tudja nézni. A tetején van az önmegvalósítás, ugye ezt úgy mondja, hogy self-actualization. Yeah. Ez volt rá a szakkifejezés, és ez magyarul önmegvalósításra fordult. Uh-huh. Erről is szeretnék beszélni, meg arról is. Ez az egyik, amit ki szeretnék majd ragadni, meg a másik, amit mondtál, hogy nekem mindig nagyon érdekes, hogy ugyanúgy, ahogy angolban működik a should, amikor valaki elkezd önismerettel foglalkozni, ugyanúgy magyarban is működik a kellene. Uh-huh. Ugyanis itt lehet lebuktatni azt, hogy most nem megyek nagyon bele, egyébként még a piros, sárga, zöld, kék tesztre is visszamennék, de hogy a személyiségünknek egy jelentős részét képezi az, hogy a környezetünk hatással van ránk. Ez most aki már jobban el van merülve egy pici pszichológiában, tehát egy oldalt valahogy elolvasod belőle, akkor az nyilván tudja, hogy ez így van, de hogy ugye ezt hívják úgy, hogy kondicionálás.
Kondicionálás, bizony.
Igen. Tehát, hogy formál minket a környezetünk.
Igen.
Az, hogy én mit gondolok, sőt az is, hogy én mire vágyok, ugye egy szakemberrel ülünk szemben, tehát, hogy marketingesként azt valószínűleg pontosan tudod, hogy az, hogy mire vágyunk, azt hány helyen próbálták már befolyásolni életünk folyamán. Tehát egészen gyerekként, hogy te milyen játékot szeress, stb.
Uh-huh.
És ugyanígy működik a közvetlen környezetünk, gondviselőink, szüleink, tanáraink, stb. Tehát rajtuk keresztül is. Mert hogy van ez az egész játék, ami egyébként nem létezne, tehát hogy ez egy megfoghatatlan, nem tud megfogni azt, hogy társadalom,
uh-huh.
de hogy van ez a kollektív társasjáték, amit játszunk, és uh-huh. ennek vannak kimondatlan szabályai, amit csak úgy hagyománynak nevezünk, tradíciónak, stb. És ebben a társasjátékban meghatároztuk, hogy miknek kéne lennünk. Ugye mindenki vállal egy szerepet, vagy mindenki kényszerűségből vállal egy szerepet, vagy tehát, hogy ezek, érted? És nekem az jutott eszembe, amit mondtál, hogy el kellene kezdenem már megtakarításokat összerakni, stb., amit mondtál, hogy a fundamentált meg
igen.
termék megjelenítés, bocsánat. Szóval, hogy el kéne kezdeni a lakástakarékot összerakni, stb. Hogy nagyon érdekes, ahogy működünk szerintem. És hogy én biztos vagyok benne. Nekem egy, akkor mondom ezt így, hogy nekem egy hipotézisem az, hogy ez az életközépi válság, vagy bármilyen ilyen egzisztenciális válság, és most megint csak Jim Carrey jut eszembe, de majd mindjárt átkötöm azt is, hogy miért jutott eszembe. Hogy ez az életközépi válság szerintem jelentheti azt is, hogy a hogy eleged van abból a szerepből, amit játszasz. Tehát, hogy mondom máshogy, hogy már nem szeretnél az a karakter lenni, akire amit megtanítottak neked, hogy eljátsz. Hogy már nem szeretnéd, hogy rájöttél, hogy itt volt ez az elváráscsomag, hogy amit mondtál, ez a magyar álom. Így a,
igen.
Így az amerikai álom parafrázisoként. De hogy ami létezik, ez az elvárás halmaz, amire mondjuk, hogy boldogok leszünk tőle, hogy kipróbálja az ember, és rájön, hogy ez nem adta meg azt, amit elvárt tőle, vagy amit belelátott. És akkor innen jön az, hogy van a high achiever, a túlteljesítő ember, aki azt mondja, hogy akkor oké, akkor ugye a feltételekhez kötött boldogság. Hogy boldog leszek, ha.
Igen.
Ez is ez történik. Igen. És akkor ennek mindig van egy következő lépcső, és igazából a narratíva, amit kapunk, az igazából arról szól, hogy az kellene, hogy jelentse a boldogságot, hogy vágyakat táplálunk magunkban, és azt elégítjük ki szünet nélkül, vég nélkül.
Így van. Szerintem nagyon sok ember dolgozik manapság úgy, hogy van napi terve, heti terve, biztos ismerős mindenki száma, van egy csomó keretrendszer erre. Lényeg igazából az, hogy van egy checklisted munkára, magánéletre. Én legalábbis így működöm, hogy amit munkában főállásban elvégzek, az be van tervezve, és nagyjából össze van szedve az is, hogy mivel, mikor fogok foglalkozni a magánéletembe, munkán kívül. És ide fel lehet venni azt is, hogy majd jövünk a Magenta Craftba.
Igen.
És ez is egy képi parándó checklist lesz, uh-huh. checkbox. És szerintem oké, ez most fel lehet egy feladat kezelő rendszernek is fogni, hogy tök hatékonyan tud működni, meg tartsd magad előtt a fókuszt. Ezzel szerintem nincs is alapvetően baj. A baj igazából azzal van, hogy annyira ráülhet az emberre ez az elképzelés, hogy a saját boldogságát is checklistekhez köti, és rengeteg never ending checklistet tud létrehozni, amit ki lehet pipálni. És hogyha már tegyük fel, megvan neki az az első öt, amit kitalált mondjuk 30 évesen.
De az is, hogy találta ki, tehát hogy én biztos vagyok benne, hogy ezek a gondolatok, ugye ezt pont a Harari mondta, a Homo Deus meg a Sapiensnek a szerzője, tőle hallottam egy beszélgetésben, hogy a vágyaink, azok vajon a sajátjaink,
vagy
megtanították nekünk. Ugye megint a kondicionálás, tehát amit mondtál, hogy a checklist, és hogy megvan, amit annyira szerettünk volna, Na ugye ez megint olyan dolog, amit eladnak az embernek.
Maga a saját boldogságodnak a checklistje, az vajon valóban a te checklisted-e, vagy társadalmi nyomásé, vagy mondjuk olyan kondicionális hatása. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és emiatt szerintem nagyon-nagyon fontos az önismeret, hogy tudd, hogy egyébként te nem akarsz mondjuk saját házat, vagy te nem akarsz mondjuk gyereket. Jó. És ezek nagyon-nagyon súlyos szavak, de elképzelhető, hogy valaki egyébként, ha jobban belegondol, hogy ő mit is szeretne, akkor lehet, hogy meg tudja ezt fogalmazni. Szabé szerint én szeretnék gyerekeket, de simán el lehet azt is fogadni, hogyha valaki tényleg nem akar valami miatt.
Azért szüszentem fel, mert szerintem nagyon a közepére tapintottál annak, amit mondani akartam, és nem azért, mert megbotránkoztam a gondolatom.
Igen, egyébként ez ma napjaikban elég ilyen, nem is tudom. Mágyán égetik ezek miatt el az embereket, nem feltétlenül kell. Mindenkinek van egy saját élete, és az alapján kell, hogy a saját boldogság checklistjét összeállítsa, ne pedig társadalmi nyomás miatt.
Itt van ez is, hogy szerintem jelen vannak azok az emberek, és egy társadalmat alkotunk azokkal az emberekkel, akiknek még így, hát hogy is fogalmazza meg ezt? Tehát, hogy az előző generációnál szerintem sokkal nagyobb nyomás nehezedett például a szüleink generációjára, ha úgy döntöttek, hogy ki akarnak lépni ezekből a társadalmi szerepekből, hogy ezt egyáltalán nem, vagy bizonyos részeiket nem kérik. Szóval rajtuk egy sokkal nagyobb nyomás volt, például szülői nyomás, meg környezeti nyomás, hogy ezt nem teheted meg.
Igen.
A mi generációnknál ugye már az van, hogy de akár már az X generációnál is, hogy sokkal bátrabban kimernek ezekből tekinteni, meg lépni, és felmernek tenni olyan kérdéseket, amikhez korábban hát egyfajta morális elutasítást tapott.
Igen, tehát az, nem hogy mertek hozzányúlni.
Igen. Tehát ugye ez azt is tudni kell, és nem akarok vallásellenes narratívákat behozni, de nagyon sok, amikor elkezdek beszélni, nagyon sokszor feljön az, hogy egyébként ez azért, mert keresztény kultúrkör, de hogy tudnunk kell azt, hogy európai emberként kondicionált minket a kereszténység gondolatrendszere. És a keletieket pedig az, ami ott van, tehát a keleti uh-huh. embert például, meg a karma koncepció, és a többi. De hogy azt, ahogy gondolkodunk, ha már kondicionálás, azt nagyban meghatározza az, hogy megpróbáltuk objektívnek beállítani a moralitást. Tehát megpróbáltunk ugye ez egy akkoriban, amikor még nem voltak olyan társadalmi rendszereink, amik gondoskodtak arról, hogy mi békésen együtt tudjunk élni,
uh-huh.
főleg a vallások kialakulásának az idején, ugye írásba kellett foglalni azt, hogy mi morális és mi amorális, mit csinálj és mit ne csinálj. És ez tartotta egybe, ez hozta létre a kohéziót, ez segítette elő, hogy együtt lehessen élni. És hogy ebből még mindig nagyon sokat hozunk és örökítünk, és meghatározza azt, hogy mit gondolunk helyesnek és nem helyesnek. És nálunk már ugye bejöttek azok az elképzelések is, hogyha már vallásnál vagyunk, akkor élek ezzel a szó kifejezéssel, hogy nem ördögtől való az sem, hogyha én esetleg nem szeretnék saját ingatlant, vagy nem szeretnék családot.
Igen.
Vagy nem szeretnék gyereket. És hát ha már élet középi válság, meg ha már ez a 30-asok válsága, egzisztenciális válsága, akkor mindenképpen ide lehetne hozni azt is, hogy annak a felismerése, hogy azok a szerepek, amikre azt mondták, hogy nekem majd a boldogságot fogják elhozni, és az értelmes és értelmesen élt életérzését, kipróbálom, és nem szolgálnak. Vagy csak nézek belőle egy előnézetet, hogy oké, akkor itt a karrier, akkor itt az ilyen bevétel, akkor itt a stb., és még mindig borzalmasan rosszul érzem magam, pedig már itt a párkapcsolat is, és hogy még mindig azt érzem, hogy még mindig valami nem jó. És hogy rájövünk, hogy amit megpróbáltok nekünk átadni, hogy ez így jó lesz, és élhető lesz, abban borzalmasan nem érezzük jól magunkat. És akkor most mi van? És ez is indukálhatja az egzisztenciális válságot, hogy és ez közvetlenül kapcsolódik szerintem az önismeret hiányához.
Igen.
Mert mindenki azt mondja, hogy jó, hogy ismerem magamat. Csak a kérdés, hogy tényleg magadat ismered, vagy azt, amit mondtak neked, hogy milyennek kéne lenned?
Igen. Nekem is nagyon sok dolog jutott most eszembe ezzel kapcsolatban. Nekem olyan elképzelésem, hogyha valaki önismeret hiányában nő fel, alapít családot, és enged a társadalmi elvárásnak, vagy a szülői kondicionálásnak akárhogy is, akkor nincs ideje igazából úgy megismerni a magát, hogy saját én képe kialakuljon, és hogyha már mondjuk közben jön egy gyerek, akkor nem is lesz energiája arra, hiszen fel kell valakit nevelni. És ahogy neveli fel, önismeret hiányában, ő is nagyobb százalékban adja át ezeket a kondicionálásokat, vagy mondjuk, ahogy szokták még, nem tudom, ezért már nem hasonló kifejezés, de ezeket a transgenerációs hiedelmeket, vagy generációkon túlívelő dolgokat. És hogyha belegondolsz abba, hogy ott voltak igen nagyszülők, és az ő nagyszüleik, volt egy kialakult, elképzelt életkép feléjük is, ezek szépen mentek is tovább, és szépen mentek is végig az életükben abban a formában, hogy felnőttek, családalapítás, és így tovább. És nagyon-nagyon ritka lehetett az, aki úgy igazán képben volt önmagával. És ha azt nézzük, hogy most hol tartunk, most van igen pont az a generációs szakadék, vagy nem is tudom, önismereti szakadék, hogy most már próbálunk hamarabb elérni a Maslow piramis csúcsára, mint hogy meglegyen az alsóbb fok, mert tudjuk annak a fontosságát.
Pontosan, hogy, igen. Pontosan, de azért nagyon érdekes, hogy ezt kimondtam, mert ezen, amikor idefelé jöttem, akkor pont ezen gondolkodtam, hogy a Maslow piramisnak, én értem, hogy a tetején van az önmegvalósítás, és hogy egyfajta sorrendiséget feltételez ez.
Igen.
De hogy mintha meg az életközépválság azt hozná, hogy hiába teszem azt, a harmadik szint mondjuk hiányzik a Maslow piramistól, vagy a harmadik szintől felfele, még akkor is borítja az egészet az, hogy hiányzik az önmegvalósítás.
Igen.
Per az önismeret, ami az önmegvalósításhoz szükséges. És hogy szerintem abban sem feltétlenül jön egy ilyen sorrendiség, legalábbis nem egymás utániság van, hanem szerintem vannak triggerek, vannak kiváltó okok, vagy események, amik rámutatnak arra, hogy igenis érdekel ez a rész, hogy nem szeretnék úgy élni, hogy ez nem része az életemnek, vagy hogy mondjam ezt más, hogy nem szeretném azt érezni, hogy az életem nem az enyém.
Uh-huh. Maslow piramisra visszatérve, ugye ez úgy épül fel, hogy fiziológiai szükségletek vannak.
Az első, azon az olyan, igen?
Igen, amikor ugye az van, hogy kell, hogy legyen étel, hogyha éhes vagy, szomjas, hogyha víz, hogyha szomjas vagy. Ezt követőjönnek a biztonság iránti szükségletek. Legyen tető a fejed fölött, legyenek meg az alapdolgok. Szóval eljutottunk oda, hogy ki tudod elégíteni a saját alapvető szükségleteid.
Ez az első két szint.
Ez az első szint, aztán utána jön a biztonság iránti szükséglet, ami ugye abban merül ki, hogy el tudsz bárhova menni, van egy bérleményed, hogy akármi. Szóval van hova hazamenned.
Aha.
Ezt követően, nem is tudom el pontosan, hogy van, de van a társadalmi kapcsolatok,
szociális... Megbújszhatjuk, tehát, hogy nem kell semmit.
Megbújszhatjuk, de valahogy így van egyébként, hogy a szociális kapcsolatok iránti szükséglet, szóval kell, hogy legyen emberként ugye működve, barát, párkapcsolat, család, ismerősök, kialakul ugye egy közeg, amiben tudsz működni, és ezt követően azt hiszem a megbecsülés iránti szükséglet van, és ha nem tudom pontosan ez a melyik fordítás, de ha nagyon meg akarjuk fordítani, akkor most az van, hogy tudsz ugye enni, ellátod magad, tudsz hol lakni, vannak barátaid, stb., és akkor ezt követően az, hogyha ezek megvannak, ugye ezek előfeltételei annak, hogy megbecsüljenek.
Aha.
És mondjuk ugye ezt tudod a társadalmi, a szociális hálódra is kietíteni, hogy ők megbecsüljenek, de manapság már a megbecsülést inkább a munkakörnyezetre szoktuk érteni valamiért, hogy ők jutalmaznak inkább minket, mert az előzőek azok meg alapvetések, vagy elvárásként jelennek meg. Szóval eljutottunk egészen oda, hogy megbecsülnek akkor munkahelyeden. És ennek a csúcsán van az ötödik szint.
Közben megjött.
Igen.
Azt mondja, itt még van ilyen, hogy kognitív szükségletek, esztétikai szükségletek, tehát hogy önművészetek, stb. És fölötte van az önmegvalósítás.
Igen. Ez már a hét szintes modell ezek szerint.
Aha.
És az alap volt, azt hiszem, az öt tényezős.
Ugye megnézem az ötöt. Igen. Aha, az öt volt az, hogy az első volt a fiziológia, hogy mondtad, és a második a biztonság és védelem.
Igen.
A harmadik a szeretet és valakihez való tartozás.
Így van.
És a negyedik az önbecsülés, mások megbecsülése.
Így van.
És utána jön az önmegvalósítás.
Igen. És arra akartam igazából kiukadni, hogy ennyi feltételnek kell teljesülnie, hogy eljuss arra a szintre, mert megad azt a luxus magadnak, hogy foglalkozhass az önmegvalósítással. Miközben egyébként, ha vele gondolsz, az önmegvalósítást be tudnánk húzni a harmadik szintre is. Tehát egyébként az a podcastnek a címre, hogy fejreállítjuk a Maslow piramist.
Lehetne.
De egyébként meg igen, hogyha az önismerettel hamarabb foglalkozik valaki, vagy előrébb veszi a sorrendben, akkor ezek a piramis szintek sokkal biztosabban tudnak ott megmaradni. Sokkal biztosabb lesz az a közösségi, szociális háló, sokkal biztosabb lesz az a környezet, ami megbecsül, vagy amit te megbecsülsz, mert az hozzád passzol, nem pedig egy ráthúzott pozíció, amivel belettél mondjuk lökve, és azt el kell végezned, mert ez az elvárás feléd.
Mm.
Ja.
Igen, hát nagyon jó indító. Még az előbb ígértem egyébként, hogy elmondom, hogy miért jutott eszembe Jim Carrey, és Jim Carreynek volt ez a, kikeresem közben a Joe Rogan lennék, akkor csak azt mondanám, hogy Jamie, pull this shit up. De inkább kikeresem, hogy Jim Carrey karakter. Na, és ez a lényeg, igen, azt mondta, hogy a depresszió az, hogy az avatarod azt mondja neked, hogy belefáradt abba a karakterbe, akit próbálsz eljátszani.
Uh-huh.
És érdekes, mert hogy akkor behozhatjuk egyébként a depresszió témáját is.
Uh-huh.
Önismeret, depresszió, életközépi válság és a Maslow piramis fejreállítása.
Szerintem a depressziót bármivel be lehetne most jelen esetben helyettesíteni, mert az egy hatása már annak, amikor lelked nincsen a helyén, és lelked nincsen rendben, és így hat valahogy fizikailag, vagy mentálisan, vagy egészségügyileg rád, ugye, mint egy pszichoszomatikus betegség.
Pontosan. Az egy segélykiáltás.
Abszolút. A test egy jelez, hogy valami nincs rendben, álljál meg. Oké, hogy haladsz, csinálod azt, amit csinálsz, viszont valahogy akkor is az a lélek utat fog magának törni, hogy te nem ez vagy.
Pontosan.
Álljál meg.
Erre szoktam mondani, hogy szerintem a lélek, nekem megint csak hipotézisem, hogy a lélek az keresi a saját maga felszabadulásának az útját. És most egyébként itt, megint itt várik el, tehát ugye ez meg már megint csak egy nem materialista koncepció, miszerint ugye van a lélek, nincs lélek, stb. Én azt mondom, hogy szerintem van, de mondhatjuk így is akkor, hogy az egyén számára szerintem hosszú távon nem fenntartható egy olyan életet élni, ami nagyon távol áll az ő természetétől.
Uh-huh.
És akkor ez meg egy materialista mondat. Így. De igazából itt nem hiszem, hogy megint csak így a dualitásokra kellene törekedni, hiszen ha biztos lesz még olyan, hogy spirituális aspektusból fogok valamit megközelíteni, vagy pszichológiaiból fogunk valamit megközelíteni, és a többi. Hogy itt szerintem az van, hogy ugyanarról beszélünk különböző szimbólumrendszerekkel. Igen. Tehát a metaforák, amiket használunk rá, mások, de igazából a pszichológia és a spiritualitás is ugyanazt az életjelenséget vizsgálja, a megélt életünket, a saját tapasztalatainkat empirikus úton elemzi. Igen. Aztán már más tészta, hogy a pszichológia ezt behoz statisztikát és a többi is, egyéb vizsgálatokat is, de hogy alapjában véve erről beszélünk. És visszatérve, tehát hogy depresszió, és hogy ez is közvetlenül szerintem megint csak az, hogy én azt gondolom egyébként, hogy minden válság az életben szerintem spirituális válság is.
Uh-huh.
És mint a, már csak azért is, mert hogy ugye mit jelent a spirit, tehát hogy a lelkiség, a lelki élet. És ahogy mondtad te is, tehát hogy a lélek el van nyomva, tehát hogy egyszerűen egy olyan életet vagy kényszerű élni, amit nem te válaszod, amit józan eszedből nem csinálnál. Amit ha tehetnéd, nem csinálnád. És megint Feldmár András jut eszembe egyébként, megint, tehát hogy most a beszélgetés során először, de egyébként ő sokszor szokott eszembe jutni, hogy ő mondta azt, hogy őt egyébként lehülyézték, amikor azt mondták, hogy na de András, nincs senki olyan, aki azt csinálja, amit akar, és nem csinálja azt, amit nem akar. Uh-huh. És hogy erre szokta mondani, hogy egyébként meg ez arról szól, hogy mennyi hatalmat tudok szerezni. Tehát, hogyha nagy hatalom van a saját életem felett, akkor minél több olyan dolgot tudok csinálni, amit akarok, uh-huh. és minél kevesebb olyat, amit nem akarok. És most meg itt átkötném egyébként, hogy jönnek létre ezek a nem is az, hogy jönnek létre, hanem hogy létrejönnek ezek a szerepek, amikhez semmi kedvünk, és egyáltalán nem akarjuk játszani a munka, amit soha nem csinálnék józan eszemből, csak kell a pénz, és a többi. Mm. Tehát amikor bejönnek ezek, akkor meg Elon Musk jut eszembe, amikor azt mondta, hogy amikor motivációt kell találnom valamihez, ahhoz inkább nem akarok motivációt találni.
Mm-hmm. Nem hallottam még, pedig követem.
És de, akkor, akkor visszahoznám fel már, András, hogy neki szokott lenni az a szófordulata, hogy én ezt most akarom, vagy csak akarni akarom.
Aha.
És megint azt is behoznám, amit te is mondtál, hogy ez mennyire csodálatosan leleplezi azt, amikor egy szerep akar minket irányítani, uh-huh. vagy egy szerepnek van teljes autoritása az életünk felett,
igen.
hogy a kell kellene. Megint csak egy olyan, amit megpróbálok magamra kényszeríteni, magamra erőltetni.
Uh-huh.
És szerintem ezért fontos az önismeret, hogy megpróbáljam, legalább kísérletet tegyek rá, hogy elkülönítsem, hogy mik azok a hangok bennem, amik autentikusak és közel állnak a saját természetemhez, a saját jellememhez, a saját karakteremhez, és mik azok, ami egy olyan szerep, ami egyáltalán nem kényelmes, nem áll nekem kézre, nem önazonos velem. És szerintem nekem ezt jelenti az önismeret.
True.
Ja, és még amiről ígértem, hogy egyébként behozom már, mert pont felírtam magamnak ma reggel, ahogy ennek utána néztem, hogy a jóga filozófia is rendkívül érdekel, és már ők is megkülönböztetik ezt, tehát hogy tudnak erről.
Uh-huh.
Náluk van, figyelj, ugyanez a koncepció, hogy mi az én természetem.
Aha. Uh-huh.
Náluk van egyrészt az a szó, nem tudom, hogy ismered-e, hogy dharma.
Hallottam már.
A dharmát meg akarod definiálni, szeretnéd, vagy szeretnéd aha. megnézni a definícióját, akkor egy oldalnyi leírást fogsz találni a mondjuk a szanszkrit-angol szótárban, hogy mit jelent a dharma.
Aha.
De én most meg szeretném fogalmazni, akkor ez nagyjából... Hát szokták könnyen úgy mondani, hogy righteous living, tehát hogy a helyes élet útja.
Aha.
De inkább azt mondanám, hogy az, ami veled önazonos. És ez az egyik, ami jóga filozófiából eszembe jut erről, tehát, hogy ők azt mondják, hogy van egy olyan út, de lehet, hogy nem csak azt mondják, hogy egy is, lehet, hogy több is van, de hogy vannak olyan útak, létezik olyan út, ami a te jellemedhez közel áll, ami a te énednek az autentikus kifejeződése. És akkor most össze is köthetném a feje tetejére állított.
Önismerettel már nem megy. Önismeret nélkül nem megy.
Nem. És hogy most azért, igen, azért kötném össze a feje tetejére állított Maszló piramissal, mert hogy behozhatjuk, szerintem ennek megfeleltethető az önmegvalósítás.
Uh-huh. Egyetértek.
És tényleg nem megy önismeret nélkül, és egy nagyon érdekes, amit mondanak, mert ők tehát megkülönböztetik, két koncepció van. Az egyik a svarupa, a másik meg a svabhána. És a svarupa az a hinduk szerint az a lényednek az a része, amit már korábban mondtam az atmanyánánál, tehát aha. az atman. A svarupa a lényednek az a része, ami isteni, ami mindegyikben ugyanaz. Ami benned is ugyanaz, meg bennem is ugyanaz, meg mindenkiben, amin így osztozunk, a létezésünk eszenciája. De megkülönböztetik ettől a másik a svabhánát, ami meg hát úgy fordítható szerintem a legkönnyebben, ez a szanszkrit szó, hogy jellem, karakter. Uh-huh. És ez az, amit szerintem össze lehet kötni azzal, amit az Elon Musk mondott, hogyha valamihez motivációt akarok találni, akkor inkább nem találok hozzá motivációt. Uh-huh. Hogy szerintem itt van annak a hazugság, amit általában szoktunk mondani, hogy jó, de akkor hónappal nem fog dolgozni. Én kétlem azt, hogy semmi olyan tevékenység nincsen, hogyha nekem azt mondanák, hogy te holnaptól ne dolgozz, akkor te biztos csinálnál valamit.
Persze.
Nekem csak az a koncepcióm, hogy szerintem az a valami lehet, hogy hogy a hiedelmei miatt az ember azonnal letiltja magának, hogy ezt nekem nem szabad, mert mit mondan a környezetem, vagy hogy jövök én ahhoz, hogy én ezt csináljam, stb. Uh-huh. Vagy olyas valami, amit még nem monetizált senki, hogy nem biztos, hogy meg tudnék belőlni, de lehet, hogy lehet.
Igen.
Itt ugye az is érdekes, hogy bejön az, hogy egy kapitalista rendszerben élünk. Tehát, hogy tennem kell dolgokat azért, hogy bevételem legyen. Nyilvánvalóan léteznek privilégiumok, amikor én egy olyan helyre születek, amikor nekem az életben már semmit nem kell tennem azért, hogy én ehessek.
Igen.
Az nem biztos, hogy egyébként egyet fog jelenteni azzal, hogy én eljutok a darmámig, vagy én autentikus önazonos életet fogok tudni élni, mert nagyon sokszor éppen a nehézségek és a kihívások hiánya hoz létre egy olyan válságot szerintem, amiben azt érezheti az ember, hogy értelmetlen az élete.
Uh-huh.
Szóval ez jut eszembe, és szerintem van ennek, tehát nem egyszerű ezt egyrészt kikutatni, hogy akkor én most hogy éljek, hogy én akkor most teszem azt életközépi válságba, vigyük vissza a témát.
Oké.
Okay. Felismerem, hogy például amilyen munkát csinálok, az úgy elmegy, és nem akkor azzal még tudok lenni.
Nem tesz boldoggá?
Vagy, hát nem is az, hogy rátenném annak a terhét, hogy tegyen boldoggá.
Aha.
De hogy van, amiben ki tudsz, szerintem van, ebben mindenki egyetért, hogy vannak azok a munkák, amik kézre állnak.
Aha. Ja, igen. Erről beszéltünk már korábban szavésen, hogy van, amit így mondhatni, érzel, hogy könnyebben megy, könnyű csinálni.
Igen. És megint, ez is csak önismeret.
Igen.
Ez most ilyen catchphrase-ünk lesz, úgy érzem, ez önismeret, olyan, mint Gary Vee-nél a perspektív. De hogy igen, hogy ez is megint csak az, hogy kikutatom, hogy ki vagyok én,
uh-huh.
hogy mi az, mik azok a tevékenységek, amikor könnyedén eljutok a flow állapotig, és uh-huh. akkor erről is lehet, hogy beszéltünk még egy kicsit, de már akkor 6 órás lesz a podcast. És hát ennek az egésznek a folyamata, hogy ez szerintem megtalálható, és hogy igen, azt akartam, ott tartottam, hogy felismerem azt, hogy oké, akkor ez a munka, ez most éppen nem igazán ahhoz való, aki vagyok, vagy nem igazán áll nekem kézre, de egyébként lehet más, tehát lehet az is, hogy egyébként azt is felismerem, hogy ez egy irtózatosan toxikus munkája, ahol én most lenni kényszerülök.
Aha.
Vagy egyéb okok miatt egyszerűen gyűlölöm azt, ahol vagyok. És egyébként már csak emiatt is fontos. Szóval abban voltam, hogy felismeri az ember, hogy az a környezet, amit éppen csinál most, akkor a munkát vettük elsősorban.
Igen.
De egyébként nem mintha az lenne az egyetlen dolog, aminek értelme és jelentése van. Nyilván tudunk itt még más is csinálni, a kapcsolatainkban is lehetünk, de most a munkát vettem elsőre. Tehát, hogy felismeri azt, hogy nem szeret abban a helyzetben lenni, amiben van, nem jó neki. Már ez is egy ilyen veszélyes. Meg egyébként szerintem ezek az egzisztenciális válságok nagyon, nagyon hasznosak. Segít lebontani a hamis karaktert.
Uh-huh.
Én azt gondolom. Tehát, de éppen azért minden ilyen kérdést feltenni veszélyes. Veszélyes arra az énre nézve, akit én eddig magamnak hittem.
Megkérdőzhet önmagadat, hogy ki is vagy te.
Igen?
És azt követően tudsz elindulni abban az irányban, hogy akkor valóban meg is tud.
Yes, pontosan.
És lehet, hogy nem fog tetszeni a környezetednek. Lehet, hogy pont máshogy fogsz gondolkodni. Lehet, hogy azt mondod, mint Tusnádi Roland, hogy én hétfőn nem fog dolgozni. Hétfőnként. Uh-huh. És ő azt a napot, mint hogyha szent nap lenne, teljesen skippeli, ő akkor teljesen más dolgokkal foglalkozik.
Uh-huh.
Persze nyilván munkariléti dolgokkal is csinálhat, bármit. De a lényeg az, hogy totál szembe megy az árral.
Uh-huh.
És egy átlagember esetén a hétfővel kezdődik ugye a munkanap, rettegve várja a hétfőt, már szombat este, hogy már csak egyet alszik, kettőt alszik, és újra elindul a darálás. De van, aki ugye teljesen más irányba közelíti meg ezt.
Ciao.
Hello. Sziasztok.
Vendégelőadónk. Igen. Hát.
Közben benézett hozzám magyarul, Csaba.
Igen, kis fun fact. Ja.
Jó.
Érdekes, reggel az ő podcastjét, a videóját néztem.
És nem is tudtad, hogy itt lesz ma?
Nem tudtam, azt micsoda. Tudtam csak, hogy ma este itt lesz Debrecenben az Apollo moziban előad. Egy filmet fognak közösen megnézni. És lesz egy beszélgetés. Aztán, hogy ide bejöttünk, akkor mondta Balázs itt a Krafttól, hogy hát be fognak ugrani, lesz forgatás.
Yes.
Forgatását megoldjuk igazából most. Arrébb húzunk pár asztalt, széket, mindenki el fog férni. Aztán így bejöttünk, és mondta, hogy hát majd jönnek Csaba. Csaba és a stáb. Itt volt Magyarorsi Csaba. Sikerült, ha minden igaz, bekerülnünk a jövőti adásába.
Meglátjuk,
kíváncsi vagyok. Ja, abszolút. Mondtam is Tamásnak, hogy nem akartam fanbolykodni.
Igen.
De ja, tök jó volt találkozni, úgyhogy reméljük, hogy lesz még erre lehetőség valamilyen formában.
Igen, szerintem is kicsit nekivetkőzök, hogy tudjátok, hogy ez a második rész, meg így legalább most már nem lehet ezt serélgetni sorrendben a jeleneteket.
Hol is tartottunk?
Ott, hogy veszélyes ezeket megfogalmazni.
Igen.
Veszélyes ezeket megfogalmazni, mert a környezeted nem biztos, hogy úgy fog reagálni.
Így van.
Hogy támogatni fog téged ebben.
Igen.
És nekem egyből erről pont az jutott eszembe, hogy szerintem nagyon sokan abban élnek, hogyha nekem eddig ezt a karaktert kellett játszanom, és erre a szerepre, erre a koncepcióra építettem fel az életemet, igen, és nem is tett boldoggá, de én nem mertem eddig otthagyni, akkor nehogy már te.
Igen, pontosan.
Te meg most elkezdesz igen csinálni.
És jönnek azok az emberek, akik ugye saját életük alapjának tanácsot, hogy te jól végig gondoltad?
Igen.
Komolyan be belevágsz. Mi van, hogyha nem fog sikerülni?
Igen.
És itt azért persze szerintem nem is az irítség szól belőlük, hanem az, hogy látja maga előtt megelevenni azt, amit ő is szeretne, csak nincs hozzá bátorsága, vagy nincs hozzá önismerete, hogy ezt meglépje.
És ez a megelevenedni azt, amit szeretne, uh-huh, ez a kifejezni szerintem azt a potenciált, ami bennünk rejlik, mert szerintem azt nagyon sokszor érezzük, hogy oké, ennél még sokkal többre lennék képes.
Igen.
És nem az, hogy, és most nem ebből az önnyomasztásból akarom, hogy nekem sokkal többet kéne ennél teljesítenem, hanem szerintem van az az érzés, amikor érzed, hogy jó, azért ennél sokkal több van bennem. Tehát, hogy ennél azért már tudnék bonyolult a feladatokat is vállalni.
Igen. Másra is képes lennél.
És visszatérek mindjárt az irítségre, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és kéne róla beszélni.
Ebben az előadásban, vagy a következőben?
Csak megemlíteni.
Jól van.
Mert össze fogom tudni kötni ezzel, csak mindjárt megmondom, hogy. Vagy legalábbis én már fejben összekötöttem.
Aha.
De ugye szerintem a jungi pszichológiában is egy fontos dolog ez, hogy ez egy létező dolog, ez az önmegvalósítás.
Uh-huh.
Ennek a self-nek a kifejezése. És nagyon sokszor a status quo, ami van, az éppen nem ez. És már akkor be is kötöm az irítséget, hogy beharangoztam. Tegnap láttam pont egy kontentet, nem tudom, hogy követitek-e, kövessétek, hogyha nem, akkor egy kis teljesen kéretlen marketing a Sárának. A Beszélgess Jól Instagram oldalon osztott meg a Sára egy bejegyzést arról, hogy egy másik oldal írta, hogy hogyan kellene fogadnunk mások sikereit, hogyan kellene reagálnunk rá. És ugye megint csak az, amit már említettem korábban, hogy úgy kezeljük a moralitást, mintha az egy objektív dolog lenne.
Uh-huh.
Mondom másképp, hogy mit értek ez alatt. Bejön a kellene, hogyan kellene a másik sikerére reagálnom,
uh-huh,
és nem szabadna irigynek lennem.
Uh-huh.
De mi történik? Mi történik, amikor azt mondom, hogy nem szabadna irigynek lennem? Tényleg akkor az vagy onnantól kezdve, hogy én kimondtam ezt a mondatot, már soha az életben nem fog bennem felmerülni az irigység érzése, vagy hogy behozzam a freudi koncepcióját az archetípusoknak,
uh-huh,
vagy lenyomom ezt az egészet az árnyékénbe, az árnyékba, ugye, tehát, hogy ő beszél erről.
Uh-huh.
Csak most egy kis lábizet. Freudot mondtam, ez Jung, bocsánat. Na mindegy, szóval, hogy Jung behozta ezt, hogy van egy úgynevezett árnyékod, ahol azokat a tulajdonságaidat tömöd be, amit te nem akarsz látni, vagy a társadalom uh-huh nem akar látni, uh-huh, stb. Magyarul ott vannak a stigmatizált érzelmek is, hogy nekem mit nem szabadna éreznem.
Aha.
Azért trükkös, és ez megint csak kapcsolódik az önismerethez, azért trükkös ez, mert hogyha valamit letömsz az árnyékba, akkor onnantól kezdve azt nem látod. De onnantól kezdve nem is, hogy nem látod, hanem hogy szándékosan megpróbálod elterelni róla a figyelmedet. Csak az a baj, hogy amiről szándékosan megpróbálod elterelni a figyelmedet, és nem akarod elfogadni a létezését, az onnantól kezdve a te tudattaladodban fog burjánzani.
Igen.
És ez úgy meg akkor fog manifesztálódni, ahogy meg, amikor neked pont nem biztos, hogy kényelmes lesz.
Igen.
És akkor majd meglepődsz. De hogy miért hoztam ezt be? Mert hogy a Sára reflektált arra, hogy itt igazából a poszt arról szól, hogy nem szabadna megélnünk az irítséget, mint, mint érzelmet.
Uh-huh. Hát,
ezt sugalmazta. És ugye itt megint az a baj, hogy bármilyen érzelem, itt megint hozni kell, az érzelem megélése azt nem kell. Egyenlő azzal, hogy én abból az érzelemből cselekszem.
Uh-huh.
Tehát ez két külön dolog.
Így van.
Ha én például dühös vagyok, akkor nem jelenti azt, hogy téged agresszívan foglak bántalmazni.
De attól még lehetsz dühös.
Pontosan.
Megkerülni ezt a haragot.
Pontosan.
Egyébként, ha nem, akkor megy az árnyékénbe.
Megy az árnyékba, letuszkol.
Ja.
Pontosan.
Ez
pontosan.
Pedig feszkót szül, a feszkó pedig mit csinál? Manifestálódik.
Valamilyen formában.
Pánikrom formájában.
Yes.
Depresszió formájában.
Hát,
fejfájás formájában.
Így van. Azok, amikről nem lehet beszélni, vagy azok, amiket nem lehet megélni, kifejezni, amiket vagy mi nem engedünk magunknak meg, vagy a környezetünk nem enged meg nekünk, de általában, ha mi nem engedünk magunknak meg valamit, az túlnyomó részt azért szokott lenni, mert már a környezetünk megtanította, hogy nem szabad megengednünk ezt magunknak. Most mondom azt, hogy például, amikor azt mondják, hogy a férfi nem sírhat, és a nő nem lehet dühös.
Igen.
Ez például két ilyen. Tehát, hogy a férfi csak ne élje meg a szomorúságot, és főleg ne sírjon. Ez megint csak megfosztják az egyént egy öngyógyító folyamattól, mármint, hogy szerintem az érzelem megélése az alapból egy, ha nem, már elkezded nem elfolytani, az már alapból magával hoz egy gyógyulás, de hogy a sírás az meg főleg egy tökéletesen jó kieresztő szelep.
Igen.
Hogy azt elveszik, és hogy utána meg megint csak a például a nő meg nem lehet dühös, tehát, hogy akkor megint csak ott van egy dolog, ami, és hát pedig szerintem nagyon sok, hát főleg egy mai társadalomban szerintem megint csak nagyon sok olyan dolog érhet egy nőt, ami a dühöt érez. És akkor azt mondják neki, hogy nem szép, ha egy lány dühös. És akkor ez jött egyébként az irigységre is, hogy akkor, hogy neked ezt támogatással kéne fogadnod. És megint itt van a kéne kellene, hogy akkor itt valaki megint implikált, valaki megint ránk akar rakni egy autoritást, hogy mi a megengedett és mi nem.
Valami referenciaponthoz viszonyít, hogy van egy viselkedés norma, és ahhoz igazod.
Pontosan, és ennek is megint ott onnan jövünk, hogy akkor objektíve a moralitás, hogy ugye a keresztény kultúrkör miatt, de akármilyen más vallásos kultúrkört is behozhatsz, tehát, hogy akkor még, amikor szerintem nem volt ilyen érzelmi tudatosság, traumatudatosság, stb., és csak irányítani kellett az embereket, és ezt így oldották meg, akkor behozták azt, hogy dühöt érezni rossz, és irigységet érezni rossz. És akkor jött a mi kedvenc ateista gondolkodunk, legalábbis az enyém. Tehát, hogy akkor jött Nietzsche, és figyelj, milyen érdekes, azt mondta, hogy érdemes figyelnünk az irigységünket. És már úgy kezdi, figyelj, hogy leveszi róla a stigmát. Ezt nagyon szeretem. Tehát, hogy szerintem alapból, ha például meditálsz, ott is az a lényeg, hogy mennyire tudsz ítélkezésmentesen jelen lenni azoknak az érzelmeknek, amik felmerülnek. És itt is azt csinálja, hogy leveszi róla az ítélkezést, leveszi róla a stigmát, és azt mondja, hogy de mi a leghatékonyabb útja, hogy levedd a stigmát és az ítélkezést? A kíváncsiság, az érdeklődéssel odafordulás. És azt mondta, hogy ha kíváncsi vagy, hogyha érdeklődéssel odafigyelsz az irigységedre, és megfigyeled azt, hogy kikre vagy irigy, vagy kinél érzed azt, hogy Úristen, ez akár én is lehetnék, az egy tökéletes iránytű lehet arra, hogy milyen kiaknázatlan potenciálok vannak benned, vagy merre találhatod esetleg, mi lehet egy út az önmegvalósításod felé. Hogy ezt így összekössem. Tehát, hogy érdemes ezt is megnézni, hogy alapból elítélnénk ezt, hogy aztán hát így nem kéne magamat éreznem, stb. De hogyha én azt mondom, hogy behozom, amiről szoktam beszélni, a shadow work, ami nem más szerintem, mint hogy jelen vagy azokkal az érzelmekkel, és amiket amúgy letolnál az árnyékban, és elismered a létezésüket, és még kicsit kíváncsi is vagy, hogy na hát ez olyan, mi lehet, ahelyett, hogy azt mondod, hogy nekem ezt nem szabadna érezni. Hogy amikor egyből nem úgy kezeljük, hogy letuszkoljuk az árnyékba, a tudattalamba, akkor még akár azt is mondhatnám, hogy amit Nietzsche is mond, hogy miket mondhat, miket mesélhet még nekem ez az érzelem. És egy ilyennel összekötni ezen én csodálkoztam, és úgy voltam, hogy irigység az, és hogy figyeld, hogy ki iránt érzel irigységet, és kire gondolsz, hogy úristen, ez akár én is lehetnénk, vagy ennek nekem kellett volna lennem. Mert hogy ez egy iránytű lehet.
Igen, ez egy motivációs faktor lehet.
Nem is egy motivációs faktor, hanem egy önismereti eszköz. Hogy megmutathatja, hogy neked milyen titkos vagy nem titkos vágyaid vannak, vagy mi az, amit esetleg szeretnél megélni még.
Betriggerelt olyan pontokat, ami alapján elindulsz, hogy akkor itt most tényleg kell valamit kezdeni, mert kell.
Vagy arra is gondolok, hogy kielégületlen szükségletekre világíthat rá.
Akár. akár. Valamit a triggerel.
Igen.
Úgy irítség.
Pontosan, és, pontosan.
És nem feltétlenül rossz, és épp ezért is húztam el a szemöldök, amikor ugye ezt a posztot említetted, hogy azt súgolta, hogy az irítséget ne éld meg. Meg kell azt is szerintem ugyanúgy élni. Fel kell használni azt, amit egyébként tanulhatsz belőle. És hogyha tényleg figyeled azt, hogy most tegyük fel, hogy csak az irítségről volt szó, de ha mondjuk mérges vagy, azt is tudom, hogy meg kell élned, és akkor is érdemes hát külső szemmel is vizsgálni magad, hogy akkor ez rád konkrétan hogyhat. Kicsit objektívebben hozzáállni, hogy oké, akkor én most mérges vagyok, ezt most megélem, teret engedek neki, nem feltétlenül cselekszem mérgesen vagy haragból, de hát a saját működésem, meg a saját reakciómat vizsgálva ebben az érzelemben olyan dolgokat ismerhetek meg magamból, amit eddig nem. És ezeket úgy tudom felhasználni, hogy később, hogyha egy hasonló szituációba kerülök, akkor mondjuk máshogy fogom kezdeni. Lehet, nem leszek mérges ugyanabban a helyzetben, hogyha azt előtte elemzem.
Még egy dolog eszembe jutott, hogy szerintem a dű, ezt nem én mondom, hanem ezt olvastam valahol, és ezzel nagyon egyetértek, hogy a dű egy nagyon jó indikátora lehet annak, hogy valaki átlépte a határaidat.
Vagy te nem húztad meg a saját határaidat. Engedted belépni, hogy belépjenek a határaidba.
Pontosan.
Igen.
Vagy az, hogy definiálatlanak az én határok, és még te se tudsz róla.
Igen, pontosan.
Hogy átlépje valaki.
Ja.
Mert annyira ebben a people pleasingben létezel, annyira abban létezel, hogy csak én járjak mindenkinek a kedvében, ahogy valaki véletlenül haragudjon rám, nem tudok nemet mondani, stb.
Igen.
És hogy ugye aki másnak nem mond nemet, a saját magára mond nemet.
Így van.
Tehát, és az meg megint csak rengeteg belső feszültséget fog szülni, ami utána, hát mint a fazék a forró vízzel, meg a fedő esete. És a dű is egy nagyon jó indikátor lehet annak, hogy vagy nem tudsz a saját én határaidról, vagy tudsz az én határaidról, és fel is állítottad őket, de valaki szándékosan nem tartja ezt tiszteletben. Lehet, hogy egyszer-kétszer valaki áthágja úgy, hogy figyelj, szólsz, hogy ez most nekem nem jó, vagy valami. De szerintem már ez is egy tök jó ismeret, hogy jelen tudsz lenni annyira, hogy látod, hogy valaki most éppen átlépi a határaidat, és ez neked nem jó, és azonnal már verbalizálod is.
Igen.
Figyelj, itt valami most olyan történik, ami nekem nem jó.
Ja.
Mert hogy szerintem ez valid, tehát hogy szólnom kell, hogy a másik tudja azt, hogy nekem mi számít bántásnak. Hogy legalább úgy próbáljunk meg együtt létezni, hogy szándékosan ne bántsuk egymást, ha már tudunk róla.
Igen.
Hogy a másiknak mi számít annak. És vagy ez van, hogy nem tudsz róla, hogy hol lehetnek, vagy hol kellene. Jó pofa. Most már ebben maradok. Hogy hova lenne érdemes én határokat felhúzni.
Aha.
Vagy valaki szándékosan szorik rá, miután elmondtad, és akkor az meg megint lehet, hogy az meg egy olyan határt kell meghúzni, hogy azt mondod, hogy oké, akkor ez az ember ez nem tisztel engem elég ahhoz, hogy ne bántson.
Igen.
És hogy ezért jó a dű.
Tegnap jöttem az a Felepestről, belefutottam egy cikkbe. Túlhajszoltság és workaholic effektus. És hogy a munkamánia is lehet-e annyira káros, mint mondjuk egy konkrét addikció, mint mondjuk az alkoholizmus. És szándékosan lett a workaholic kifejezés az alkoholik mintájára megalkotva, mert valóban, és ennek is vannak különböző faktorai, ez is egy spektrum, hogy ki mennyire és miért. És most miért is jöttem ide hirtelen? Ugye itt volt ugye dühről szó, irítségről szó, egzisztenciális válásról is szó, válságról is szó, és most ugye kikanyarodtam ide, hogy túlhajszoltság és munkamánia. Szerintem ez is egy kezelése annak, hogyha valami nincsen rendben, akkor ebben menekülsz. És ez ugye most szorosan kapcsolódik is az egzisztenciális válság témaköréhez.
Mert hogy nem hagyja meg hallani az egzisztenciális válságunkat, az amiben belemenekülünk?
Igen, vagy tudja, hogy valami el van cseszve, és alapjában kéne megváltoztatni az eddigi teljesen felépített életét.
Aha.
Ahhoz, hogy abból kiszálljon.
Csak fájdalmas inkább, a szembesülés.
Inkább még jobban belemerül. Uh-huh. És ugye, ja, hát itt is volt szó kardiovaszkuláris betegségekről, mindenféle hatásokról, úgyhogy nem lehet félváról venni. Csak most itt éreztem a kötődés, hogy ezt be tudom ide emelni.
Aha.
Ja, érdekes.
Érdekes, mert nekem meg egyből jutott eszembe, hogy szerintem az önazonos életünk megvalósítás, ugye beszéltünk a munkáról, a munkát hoztuk be például, de szerintem ez egyáltalán nem arra vonatkozik, hogy munka.
Persze, tehát, hogy abszolút.
Szerintem az is csak egy szelet ennek.
Igen, igen, abszolút. Szerintem mindegyik az elhangzottakat nagyon nagy részbe át lehet ülteni bármelyik szegletére az életednek. Szóval a munkát mostanában azért volt érdemes így kiemelni, meg ebbe az aspektusba helyezni, mert könnyebb vele azonosulni. Hogy meghallja az ember azt, hogy egzisztenciális válság, akkor valahogy egyből a pénzügyekre, megélhetésre, biztonságra, munkára, karrierre gondol, de egyébként milyen többen másról van szó. És rá lehet ezt egyébként húzni bármi másra. Hogyha nem felejtem csak a munkahelyeden érezhetsz irítséget, vagy dühöt, hanem magánéletedben is. És a lényeg igazából ugyanoda lyukadt ki, hogyha ezek nincsenek úgy megélve, és nem ismered fel, hogy ezek hogy hatnak rád, akkor nem tudsz addig elindulni az önismeret útján. És amíg azon nem indulsz el, addig pedig mindig hiányozni fog valami az életedből, ami miatt kialakul az irítség, vagy a harag, vagy bármi más. Szóval ez egy loop, amivel bekerülsz. Mm. És azt a mintát csak úgy tudod megtörni, hogyha kezedbe veszed az irányítást, még pedig azzal, hogy felfedezed, hogy te mit szeretnél, te ki vagy, mit szeretnél az élettől, hogy szeretnéd élni az életedet, és hát igen, ha kell, akkor szemben menni a tömeggel.
Hát ez egy nagyon szép zárszó volt, én már nem is húznám tovább. Én itt elengedném, mert nagyon jól megfogtam úgy szerintem, hogy mik lehetnek potenciális kiútok egy ilyen válságból, és természetesen nyilván megint csak azt mondanám, hogy szerintem ennek is természetesen rész az önismeret. Az önismeretnek meg szerintem egy nagyon fontos alkotó eleme a terápia.
Így van.
Úgyhogy én mindenképpen, ha valaki ezt nézi, és így szöget ütött a fejébe, akkor szerintem mindig az első dolog, hogy eddig amúgy tök ügyes, hogy így próbáltuk magunknak, és most megint levenném a stigmákat a függőségekről, vagy szeretném levenni a stigmákat a függőségekről, mert hogy egy kicsit együtt kell éreznünk azzal az énnel is, akinek nincsenek ennél jobb eszközei, és próbálja saját maga meggyógyítani a fájdalmát, és erre mondjuk alkoholt hoz be, vagy munkát hoz be, túlmunkát hoz be, vagy társfüggőséget, kapcsolati függőséget, hogy akkor nem akar egyedül lenni, fél az egyenlőléttől, stb. Vagy bármit, amit így túlzásba bűvel csinál, és hogy igen, az akkor az énnek ott van valami fájdalma, ami ő megpróbálja valahogy orvosolni, de nekem nagyon tetszett az együttérző megközelítés, amit a Máté Gábor csinált, hogy azt hiszem, igen, hogy arról beszélt, hogy azért első kép lépésnek legyünk hálások valamelyest ezért a függőségért, hogy segített nekünk megküzdeni azt, amikor nem volt más eszközünk rá. Uh-huh. És azt akartam ebből kihozni, hogy nyilván szerintem önismeretet szerintem lehet fejleszteni, vannak olyan könyvek, amik szerintem ebben segíthetnek, meg szerintem ennek egy nagyon fontos lépése a meditáció is, majd erről lehet, hogy egy következő adásban is beszélgethetünk.
Mindenképpen.
De én azt mondom, hogy ha már eddig egyedül jöttünk, akkor érjünk el oda is, hogy nyilván ez generációnként eltérő, hogy ki, melyik generáció, meg egyénenként, hogy melyik generáció mennyire mer segítséget kérni. De mindenki tudja azt az esetet, amikor a férj és a feleség utazik az autóban, és a férj már nagyon sok kört ment úgy, hogy fogalma sincs, hogy hol kéne menni, aha, és hogy a feleség meg esetleg javasolja, hogy akkor kérdezzünk meg valakit, a férfi meg az, hogy nem, megoldom én.
Igen.
Hogy ezt az attitűdöt behoznám, de ez most egy nagyon heteronormatív és sztereotíp példa volt, de hogy igen, tudnám azt is mondani, hogy nagyon sokszor van úgy, hogy el vagyunk tévedve, de hogy futunk az erdőbe, és el vagyunk tévedve, de amikor rájövünk, hogy el vagyunk tévedve, akkor szerintem az első olyan lépés, amit tehetünk, hogy megállunk. Hogy nem szaladunk tovább.
Igen.
És visszatérve az előző példához, hogy akár segítséget is kérünk.
Igen.
És ezért szeretem például azt, hogy így 2021-ben szerintem már egyre nagyobb hangot kap az, hogy az emberek terápiába járnak. Én például én is. jártam egy másfél évet, és hogy ezt mindig is, el is fogom mondani mindenhol, ahol vagyok, már csak azért is, hogy legyen egy példa, meg nem tudom, hogy eltávolítsam erről is a stigmákat, mert miért ne? Mert mindig van szerintem az a narratíva, hogy hát, hogy akkor biztos valami baj van veled, hogyha oda mentél.
Ketten vagyunk ebben a podcast szobában, kettőből, aki terápiába járnak, és abszolút meg vannak ezzel elégedve.
Yes.
Meglátják az önismeretben lehetőséget, hogy így talán még inkább lehet. A könyvek is nagyon-nagyon jó elindítói ennek, de utána, hogyha már rákapsz az ízére, akkor sokkal mélyebbre tudsz menni.
Megint nem akarom behozni ezeket a nemi sztereotípiákat, de hogy szerintem az is van, hogy férfiként van egyfajta elvárás, hogy neked milyennek kéne lenned, vagy mennyit mutathatsz meg az érzelmeidből, és ez az én kép, ez mennyire engedi meg azt, hogy te segítséget kérj, vagy mennyire engedi meg azt, hogy te esetleg elmenj terápiába is dolgozz az önismereteden, vagy dolgozz azokon a sebeken, amiket korábban szereztél. És szerintem ez is, hogyha életközépi válsággal akarunk foglalkozni, vagy akármilyen egzisztenciális válsággal, vagy depresszió, vagy akármi, ez is lehet egy akadály, meg ennek a felismerése is lehet egy tovább lépés, hogy oké, akkor van egy nagyon erős ilyen kondicionálásom, hogy van egy toxikus maszkulin idea, ami már generációkra örökrődik, és hogyha te nem iszol pálinkát, akkor te nem vagy heteroszexuális, és a többi. Most nem akartam már erősebben fogalmazni. És hogy ennek is része az, hogy te miért sírsz, miért mész terápiába, tehát hogy ez a fajta megszégyenítés. És hogy ezek vannak, és hogy ezért is érdemes szerintem arról beszélni, hogy nem kell egyedül menni, nem kell egyedül megpróbálni, van egy csomó dolog, amit tehetünk magunkért, vannak eszközök, amiket önállóan használhatunk, de szerintem fontos a segítségkérés, meg fontos annak a felismerése, hogy Fennáll András most már harmadjára fogom idézni, de hogy kapcsolatainkban sérülünk, és kapcsolatainkban gyógyulunk. És a terápia is egy olyan kapcsolat, ami biztonságot és ítélkezésmentes közeget teremt ahhoz, hogy te megélhesd. Lehet, hogy életedben először az autentikus énedet, és lehet, hogy nem is tudsz még róla, hogy te egészen idáig nem élhetted meg, amíg el nem mész terápiába, és rá nem jössz, hogy amúgy mennyi érzésedet invalidáltad, és ott majd lesznek ilyen katartikus pillanatok, amikor megmutatják neked, hogy amúgy,
itt vagyunk.
Ja. Úgyhogy... Hát én... Szeretnéd lezárni?
Szerintem lezártad ezzel. Lezártuk ezt a beszélgetést. Nem tudom, a következő mi lesz. Azt tudom, hogy még ezzel foglalkozni kell. Ha más nem, akkor legalább saját boldogságunk és terveink miatt. Zsani volt ez a beszélgetés, imádtam.
Hát én is, és nagyon remélem, hogy akik ha meghallgatták, azok találnak benne valami hasznosat.
Igen.
Bízom, és majd képzeljétek el, hogy még nem tudjuk, hogy mi lesz a cím ennek az egésznek, úgyhogy azt majd utólag fogjuk felvenni, és valószínűleg elé rakni.
Nem megfogalmazott egy spiritalk.
De hogy ez nem csak spirituális,
tudom,
nem csak
igen, másról is beszélni. Nem fedtele teljesen. Kitalálunk neki egy nevet.
Yes, és majd beváljuk az elejére.
Így lesz.
Úgyhogy take care is. Viszlát legközelebb.
Sziasztok.
Ciao.